26. vers. Egyben fogom felolvasni. Nagy vállalás lesz. Váltsam arnósz a pakkatján, Imré sírban karába pít, padálni gatyá vagy a szí, ratyopasztam, rajápató, mityó pályom, viszargam csa, jadház, thána, vinitrisét, diksúztól, ram, szanádéna, sparsénát ját, manit vacsam, rúpáni csak susárágyan, gyótis, abhini, vé, sajét, apsú, pracsétasá, szá, dzsíván, gréhjar, gránam, sitó, nyasét. Na most versenyként, vagy soronként. Váltsam agnó szvapakkátyám. Indrés élpankarávapi. Padáni gatyába jaszi. Jatyopasztyam rajápató. Mityó pályom viszargam csa. Jatászthánam vinítrisét. Diksustot ram szanádéna. Sparsénát ját manit vacsam. Rúpáni csak susárágyam. Gyótis abinni vésajét. Abszúpracsétasá dzsíván. Gréhjai gránam sitó nyasét. Vállalkozó szellemi prabhu. Egy vállalkozó szellemi.
Váltsam annó szavakkábján.
Indrés sírban karába pi.
Padáni gatyába jaszi.
Ratyopasztam prajápatau.
Mityó pályum viszargam csa. Jathasztánam vinírdasét.
Diksustotram szanádéna.
Sparsénát ját manit vacsam.
Rúpáni csak susárágyam.
Gyótis abinni vésajét.
Abszúpracsétaszá dzsíván.
Tűzistenben a tüzet irányító megszemélyesült félisten.
Kritisztenben műzeti állítom meg szülésült fés.
Szavaktavján.
Szavaktavján.
A beszéd témájával.
A beszéd témájával.
Indré.
Indré.
Indra királynak.
Indra királynak.
Silpan.
Silpan.
Ügyesség, vagyis képesség arra, hogy a kezünkkel dolgozzunk.
Ügyesség, vagyis képesség arra, hogy a kezünkkel dolgozzunk.
Karau.
Karau.
Valamint a kezek.
Valamint a kezek.
Api.
Api.
Valójában.
Valójában.
Padáni.
Padáni.
A lábak.
Lábak.
Gatyá.
Gatyá.
Járás képességével.
Járás képességével.
Vajaszi.
Vajaszi.
Az Úr Visnunak.
Az Úr Visnunak.
Ratyá,
szexuális vágy,
upasztam, a nemi szervekkel, prajápató, prajápatinak, mrityu, a mrityu nevű félistennek, pályu, a végbél, viszarga,
működésével, az üdítésével,
csa,
csak.
Szintén.
Szintén.
Jadhásztánam.
Jadhásztánam.
A megfelelő helyen.
Megfelelő helyen.
Vinirdisét.
Vinirdisét.
Jelezze.
Jelezze.
Diksu.
Diksu.
Különböző irányoknak.
Különböző irányoknak.
Srótram.
Srótram.
A hallás érzéke.
A hallás érzéke.
Szanádéna.
Szanádéna.
Hangvibrációval.
Hangvibrációval.
Sparséna.
Sparséna.
Érintéssel.
Érintéssel.
Adjátmani.
Adjátmani.
A szélistennek.
Szélistennek.
Tvacsam.
Tvacsam.
A tapintó érzék.
A tapintó érzék.
Rúpáni.
Rúpáni.
Forma.
Forma.
Csaksusá.
Csaksusá.
A látással.
Látással.
Rágyam.
Rágyam.
Ókirály.
Ókirály.
Gyótisi.
Gyótisi.
A napban.
A napban.
Abhini vésajét, adjon. Apsu, a víznek. Pracsétasá, a Varuna nevű félistennel. Dzsívám, a nyelv. Grévai, a szaglás érzéktárgyával. Grána, a szaglóképesség.
Szaglóképesség.
Ksitau.
Ksitau.
A földben.
Földben.
Nyaszét.
Nyaszét.
Adja.
Adja.
Srila Prabhupád fordítása. Ezután a beszéd tárgyát és a beszéd érzékét, a nyelvet ajánlja a tűzbe, a kézügyességet és a két kezet pedig adja Indra félistennek. A mozgás képességét és a lábakat az Úr Visnunak kell adnia, az érzéki élvezetet pedig a nemi szervekkel együtt Prajápatinak. A végbelet az ürítő képességgel együtt a megfelelő helyen adja Mrityunak, a hallás eszközét a hangvibrációval együtt pedig az irányok felett uralkodó istenségeknek. Az érintés eszközét az érintés érzéktárgyaival együtt adja Vájunak, a formát pedig a látás képességével együtt adja a napnak. A nyelvet Varuna félistennek együtt ajánlja a víznek, a szaglóképességet pedig a két Ashvini Kumara félistennel együtt adja a földnek. Tovább megyünk, mert nincs magyarázat. Az elmét valamennyi vágyjal együtt a hold félistenébe kell meríteni. Az értelem minden tárgyát magával az értelemmel együtt az Úr Brahmába kell helyezni. A hamis egót, ami a természet anyagi kötőerőinek hatása alatt áll, és aminek hatására azt gondoljuk, hogy én ez a test vagyok, és minden, ami ezzel a testtel kapcsolatos, az enyém, az anyagi cselekedetekkel együtt Rudrába, a hamis egó uralkodó istenségébe kell meríteni. Az anyagi tudatot a gondolat céljával együtt az egyéni élőlénybe kell meríteni, az anyagi természet kötőerői alatt cselekvő félisteneket pedig az eltévejedett élőlénnyel együtt a legfelső lénybe. A földet a vízbe, a vizet a nap sugárzásába, ezt a sugárzást a levegőbe, a levegőt az éterbe, az ételt a hamis egóba, a hamis egót az anyagi energia összességébe, az anyagi energia összességét a megnyilvánulatlan alkotó részekbe, az anyagi energia pradán arculatába, az anyagi megnyilvánulás összetevő aspektusát pedig végül a felső lélekbe kell meríteni. Amikor így módon minden anyagi megjelölés a saját anyagi elemébe merült, az élőlények, akik végső soron mindannyian teljes mértékben lelkiek, mert természetüket tekintve egyek a legfelsőbb lényel, szüntessék meg az anyagi létet, ahogyan a lángok alszanak ki, amikor felemésztik azt a fát, melyben élnek. Amikor az anyagi test visszatér a különböző anyagi elemeibe, csak a lelki lény marad. Ez a lelki lény Brahman, és természetét tekintve egyenlő a Parabrahmannal. Így végződnek a Bhaktivedanta magyarázatok a Srimad Bhagavatam 7. énekének 12. fejezetéhez, melynek címe a tökéletes társadalom 4 lelki rend. Omanyánati Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nos. Elértünk a 12. fejezet végéhez, ami ugye a 7. éneknek azon a részéről szól, vagy annak a része, ami a Varnásramát írja le, ahol a Varnásramát mondja el nekünk Nárada Muni. Yudhisthira Maharaj azon kérdésére, hogy hát azt a nagyszerű odaadó szolgálatot, vagy olyan nagyszerű baktává, mint ami Prahlád Maharaj, akiről az előzőekben beszélt, Nárada Muni. Tehát, hogy hogy lehet elérni ezt az állapotot, ahogy amilyen Prahlád Maharaj, és ugye milyen vallásos elvek követésével lehet megtisztulni annyira, hogy elérjük ezt a tiszta baktállapotot, mint Prahlád Maharaj. És akkor Nárada Muni elkezdte mondani a Varnásrama elveit. Ez a 12. először elkezdte mondani, ugye 14. fejezetben az ásramákat, vagyis a varnákat, a 4 varnát, és aztán a 12., 13., 14. fejezetben az ásramákat tárgyalja, és már is látjuk ugye az arányokban, hogy vajon melyik a fontosabb aspektus. Ugye látjuk, hogy nyilvánvalóan az ásram aspektus a fontosabb, hiszen most elkezdett beszélni a 3 témáról ebben a fejezetben, Brahmacharyáról, a nemi életről, jobban mondva a nemek szétválasztásának fontosságáról és szükségességéről, és a Vanaprastha Ashramról végén, részletesen, és ugye most, ahol tartunk, ez nem más, mint hogy hogy adja fel egy Vanaprastha az életét, tehát hogy fejeződik be az élete. És ez egy nagyon érdekes rész itt, mert itt most visszafelé megtörténik a teremtés. Elmondja nekünk visszafelé a teremtést, hiszen ahogy a teremtés történik, a Vanaprasthának úgy kell visszaadnia az anyagi elemeket folyamatosan, vagy fokozatosan, hogy ne maradjon semmi más, csak a tiszta lélek. Ugye ez ugyanolyan, mint amikor valaki halni készül, és előre megtervezi a halálát, és akkor mindazokat az ajándékokat, dolgokat, amiket valaha kapott az életében, szépen visszaszolgáltatja azoknak, akiktől kapta. Ugye? Tehát ez ugyanez a folyamat, ami lejátszódik. Na most, hogyha megnézzük, hogy mi is az ashramoknak a célja, mert látjuk, hogy ez a varnásramában igazából az ashramok a lényegesek, legfontosabbak, hiszen a varna aspektus az azzal foglalkozik, hogy az ember a világban hogyan szerzi meg a megélhetését. De a varna aspektus az, ami a lényeget tartalmazza, mert itt ez a tudásnak a helye, ez az önmegvalósításnak a helye, ugye ásrama, hely, ahol a vallásos életet élik, és ez két dologra szolgál. Egyrészt, hogy növekedjen az életünk folyamán a tudásunk, ami szükséges az önmegvalósításhoz, másrészt pedig növekedjen a lemondásunk. Tehát az ásramak erre a két dologra szolgálnak. a tudás és a lemondás növelésére. És ez a hajtóereje mind a kettő egyben, kettő együtt a hajtóereje a lelki fejlődésnek. És ami, miről kell lemondani? Felmerül a kérdés, hogy miről kell lemondani? És ez hogyan függ össze itt a 12. fejezet témáival? Hát amiről le kell mondani, az az anyagi világ. Igen, ilyen nagyon egyszerűen az anyagi világról kell lemondanunk, és az anyagi világhoz való ragaszkodásunkról kell lemondanunk, és ezt ugye fokozatos folyamaton átmenve kell megtennünk. És akkor hogyan függ ezzel össze a nemek elválasztása? Úgy, hogy a legnagyobb anyagi ragaszkodás az a testünkhöz fűz bennünket, és hogyan függ össze a testünk a nemünkkel? Úgy, hogy az ember nem embernek születik semleges nemmel, bár pont tegnap olvastam az interneten, hogy Amerikában már törzs, hogy mondjam, hivatalosan bejegyeztek valakit semleges neműnek, tehát az első semleges nemű a világon, akiről elfogadták, hogy semleges nemű. Úgyhogy nem tudjuk, hogy mi vár még rá kint az anyagi világban. De az a lényeg, hogy amikor testet kapunk, akkor persze emberi testet kapunk, de azonnal férfiak vagy nők vagyunk. Tehát azonnal. Nem tudjuk elválasztani az ember létünktől a nemünket. Tehát egyszerűen csak kétféle ember van, férfi és nő. És amikor valaki azonosul a testével, akkor a nemével azonosul elsősorban. Nem tudja elválasztani tőle. És mivel az Úr Brahmán teremtette meg a férfit és a nőt, vagy azért teremtette meg a férfit és a nőt, hogy ugye ezáltal a nemi vonzalom által képes legyen benépesíteni a Földet, vagyis az egész univerzumot, mert addig még semmi kedvük nem volt ahhoz, hogy benépesítsék, tehát úgy megpróbálta vonzóvá tenni számukra ezt a folyamatot. És ez ugye annyira vonzó lett, hogy azóta is az emberek ehhez a testükön keresztül, amikor a testükhöz ragaszkodnak, akkor a nemi élethez ragaszkodnak. És ez miért probléma? Azért, mert a testükhöz ragaszkodnak, és ezen keresztül az anyagi világhoz és az érzékielégítéshez ragaszkodnak. Tehát, amikor a lemondásról van szó, akkor igazából erről kell lemondani. Tehát minden asannak ez a legfontosabb szempontja, hogy hogyan tud elvezetni a végén arra, hogy teljes mértékben lemondjon valaki a nemi életről, és tudja koncentrálni az erejét, az energiáját a lényegre, tanulásra, az önmegvalósításra, az Istennel való kapcsolatra. És akkor azt mondja Manu, hogy ennek két folyamata van. Tehát ahogy kezdődik, ez ugye Brahmacharya-ásranában kezdődik, ahol megtanítják a gyereknél általában ez még nem probléma, de a gyereket itt a Brahmacharya-ásranában megtanítják arra, hogy tisztelettudó legyen, tehát mindenkit tisztelje, megtanítják a tiszteletnek a fontosságát és ezt hogyan kell kifejezni, megtanítják a szolgálatra, hogy aztán egész életében ezeket a szolgálatnak a különböző formái benne legyen az életében, megtanítják az érzékkontrollra, ugye, ezt is egész életében gyakorolja utána, megtanítják arra, hogy áldozatokat végezzen, ezt is szintén gyakorolni fogja majd egész életében, és megtanítják arra az érzékkontrollon keresztül, hogy lemondásokat végezzen, hogy milyeneknek a lemondásoknak a célja. Na most egy brahmacsári, hogyha kellőképpen alkalmas vagy jó brahmacsári, úgynevezett nájstiki brahmacsári, akkor már pusztán a hallás által, mert ugye a szentírások tanulmányozása a legfőbb feladata a brahmacsári ásramában, ami szintén majd egész életben menni fog, legalábbis a Dvidzsáknál, a három legfőbb osztálynál, igaz, hogy ők lesznek brahmacsárik is egyben. Tehát megtanítják arra, hogy most elveszítettem a fonalat, hogy hogyan kell szabályozni az érzékeit. És hogyha egy nájstiki brahmacsári pusztán azáltal, hogy hall arról, hogy milyen veszélyes hely az anyagi világ, és hogy az egész életnek az a célja, hogy erről le tudjuk mondani, mert az anyagi élet az rendkívül veszélyes, és bár arra számítunk, de semmiféle boldogságot nem fog nekünk adni, semmiféle tartós boldogságot nem fog nekünk adni, csak igazából szenvedést, vagy ami boldogságot ad, annak a mértékét igazából a szenvedés fogja megadni. Tehát nagyon-nagyon nem éri meg belebonyolódni ebbe az egész dologba. Tehát egy nagy stiki brahmacsári ezt megérti, és pusztán ennek tudásával ő lemond a nem életről, és egész életében brahmacsári marad, vagy ha befejezi brahmacsári ásramát, akkor szannyász ásramába lép. A másik út, az érzékkontroll másik útja az, amikor valaki belelép, ugye az érzék, a szabályozott érzék kielégítésbe. De ez nem azt jelenti, hogy bármit szabad, hanem pontosan azt jelenti, hogy szabályozott az érzék kielégítés. Ő nem tud lemondani róla hallás útján, ahogy az emberek nagy része, ugye pusztán azért, hogy jó tanácsot kap, vagy látja, hogy mások hibákat követnek el, ez még nem garancia arra, hogy ő nem fog elkövetni ugyanolyan hibákat. Tehát az emberek nagy része hallás után nem tud tanulni, csak személyes tapasztalatból, és a kali jogában még annak is örülünk, hogyha valaki személyes tapasztalatból tud tanulni. És akkor nem kell egyszer elég valamit elkövetnie, valami rosszat és valami hibát, és akkor abból tanulni tud, és az már egy nagyon jó dolog. De ugye amikor valaki nem hiszi el, vagy nem is, hogy nem hiszi el, mert lehet, hogy elhiszi, de ő maga nem képes arra, hogy lemondjon, anélkül, hogy belemenne az érzék kielégítésről, akkor azt megteheti a grihasztha ásramában, de egy szabályozott módon. És mi a grihasztha ásramának a célja? Az, hogy meggyőződjön róla, ez a kedves Prabhu vagy Mataji, hogy hiába minden, bár megvan a lehetőség arra, hogy az érzék kielégítésbe korlátozott módon ugyan, de belemenjen, sokféle módon. Azért ez a grihasztha ásrama azért sok mindenre lehetőséget ad, de mindentől nem lett boldog. Nem lett elégedett. Az érzékei igazából soha nem mondhatta azt, hogy én most hú, de jó nekem, hú, ezt most mindenképp szeretném. Tehát ezért már megérte ezt a grihasztha ásramot belemenni és fenntartani, mert egyszerűen csak azt tapasztalja, hogy amikor jó, akkor nagyon gyorsan rossz lesz. Tehát, hogy rájön arra, és ez a grihasztha ásramnak a célja, rájön arra, hogy nem érte meg a dolog. És aztán azt mondja Manu, hogy amikor valaki belenéz a tükörbe, és látja, hogy ráncos, őszül a haja, és már látja a fiának a fiát, tehát már unokája van, akkor eljött az idő arra, és rájött arra, hogy hát nem voltam igazából sohasem olyan nagyon boldog, akkor eljött az ideje annak, hogy visszavonuljon, és a vánaprasztha ásramába lépjen. És akkor ez a fő témája ennek a fejezetnek. Mert mi is a vánaprasztha ásrama? Természetesen a védikus vánaprasztha ásramának az elveit írja itt le, nem amit most gyakorlunk, mert ezt most mi nem tudjuk gyakorolni, de majd szót ejtünk, hogy mi most hogyan tudjuk gyakorolni a vánaprasztha ásramát. Tehát a vánaprasztha ásrama az arról szól, hogy ugye a brahmacsári ásramban az érzékek szabályozását tanulja meg a brahmacsári. A grihasztha ásramában a szabályozott érzék kielégítést tanulja meg a grihasztha. A vánaprasztha ásramában megpróbál megszabadulni az érzék kielégítéstől és az érzék felfogástól és teljes mértékben a testi felfogástól. A szannyász ásramában pedig megtanul újból teljes mértékben és tökéletesen koncentrálni az önmegvalósításra. Tehát ez mindig az érzékekkel dolgozik. Minden ásramában az érzékekkel dolgozik, mert ez a legfontosabb dolog az ásramákban. Hogy attól az érzékfelfogástól és az érzékkielégítéstől megszabaduljunk. Na most a vánaprasztha ásramában azért, hogy az ember az érzékfelfogástól, a testi azonosítástól, hogy én azonos vagyok a testemmel, megszabaduljon, és megszabaduljon a grihasztha ásramának a ragaszkodásaitól, ami a családjához fűzi, ezért iszonyatos drasztikus a dolog. Tehát sokkal, sokkal nehezebb és drasztikusabb, mint a szannyász ásram. Mert itt miket kell csinálni?
Tehát alapvetően kétféle vámaprasta van. Van, aki a feleségével megy az erdőbe, és van, aki a felesége nélkül megy az erdőbe, mert a feleség az ott marad a fiúnál, fiú családjánál. És akkor ott végzi a vámaprasztásomat. Ha a feleségével együtt megy, akkor viszi magával a szent tüzet is, azt a tüzet, ami végig égett a házassági ceremóniától kezdve, akkortól kezdve azzal a tűzzel főztek, és azzal a tűzzel végezték az áldozatokat, és azt a tüzet viszik majd magukkal a vámaprasztásonába. És akkor lényegében ennek a tűznek fog építeni egy kis kunyhót, egy kis látfedeles kunyhót. Mert azért kell a kunyhó, hogy ezt a tüzet őrizze. Mert neki nem kell a kunyhó, mert neki nem kell ott laknia, vagy nem szabad ott laknia, mert a vámaprasztásom arról szól az erdőben, hogy a remetegedet arról szól, hogy a testétől megszabaduljon, tehát nem védi a testét. Csak minimálisan gondoskodik a testéről. Tehát olyan szinten minimálisan, hogy nem is fürdik. Mármint abból a célból, hogy tisztítsa a testét, abból a célból nem fürdik. Azért fürdik, hogy rituálisan fürdik persze, mert az is a lemondásnak egy része, hogy a szavamák idején, vagyis reggel, délben és este megfürödjön ruhástól, mindenestől, hát főleg télen, amikor jó hideg van, hogy ez is a lemondásuk egyik fajtája, de nem azért, hogy megtisztítsa a testét, mert aztán a haját azt összefonja, végig fonva van a haja, a körmét, a szakállát nem vágja sohasem, soha többet, és fahács ruhában jár, vagy őzbőr ruhában, ugye, vagy pedig ilyen rongyokban, amiket elhullajtanak emberek, tehát ő ezekben él. És lehetőleg fa alatt, kint a szabad ég alatt, és az evésére vonatkozóan is nagyon-nagyon komoly szabályok vannak. Például nem ehet gabonát, semmit nem ehet, ami szántóföldön nőtt. Tehát amit azért termesztenek, mert hogy megegyék, azt ő nem eheti. Csak olyan dolgot ehet, ami az erdőben van, vadon. Lehet gyümölcs, gyökér, vargabona is lehet, de ezeket nem főzheti meg. Hanem, mert a gabonát nem főzheti meg, hanem csak úgy ehet gabonát, hogyha azt az áldozat során felajánlják, és akkor azt annak a maradékát megeszi. Nagyon komoly megszorítások vannak itt az evéssel kapcsolatban. Például nem koldulhat. Ha már nagyon éhezik, akkor elfogadhat a többi remetétől, akik az erdőben élnek, pár falatnyi adományt, vagy elmehet a közeli faluba, és valamennyi adományt koldulhat, vagy kérhet ilyen annyit, amennyi a tenyerébe elfér, de abból csak 8 falatot ehet. Nem többet, mint 8 falatot. És akkor a evéssel kapcsolatban sokféle lemondás van. Például az, hogy minden nap csak egy falatot eszik. Vagy az a lemondás, amit Kunti Dévi is gyakorolt, hogy kihagyja minden második, negyedik, nyolcadik étkezést, vagyis csak minden második, negyedik és nyolcadik étkezéssel eszik, pont fordítva. És akkor ugye Kunti Dévi elérte azt, hogy már csak havonta egyszer evett egy-két falatot, egy kis gabonát úgy gyűjtögette. Ugye ez is egy módszer arra, hogy hogyan végezzünk lemondást. Akkor egy még jobb módszer, az a nevét nem tudom, most nem jut eszembe, amikor a hold mozgásával megfelelően eszünk. Tehát amikor hold tölte van, akkor 12 falatot, aztán egyre csökkentjük egy falattal, amikor új hold van, akkor 0 falatot eszünk, és akkor megint növelünk, ahogy nő a hold, egy-egy falattal többet. Aztán ezek a lemondások. Nagyon jó kis lemondások vannak, például télen, ezt már említettem, télen fürdik, és igyekszik vizes ruhába lenni. Mert hogy minél hidegebb van és vizes ruhában lenni, annál kevésbé érzi ezt azonosságot. Annál inkább rá van kényszerítve, hogy a testi azonosságától megszabaduljon. Vagy nyáron, amikor jó meleg van, akkor az 5 tűz közé áll, ami azt jelenti, hogy előtte, mögötte és oldalt tüzeket gyűjt, és fölött kiáll a napra, és akkor így végez lemondásokat. Lehetőleg itt ezt állva teszi. Tehát nagyon durva dolgok vannak itt. És ehhez igazából fejlett léleknek kell lenni, aki ezekre hajlandó és képes is végigcsinálni. De aztán végül odáig torkolnod a dolog, amit tudjuk, hogy Mahábháratában Pándavák is ezt tették, Draupadival együtt, hogy elindulnak észak-kelet irányba. És akkor nem esznek, maximum isznak, és addig mennek, amíg meg nem halnak. Ugye? Ez a vámprasztalásnak a vége, azok esetében, akik nem akarnak szannyászasramot venni, vagyis hogy nem brámanák, mert a brámanák utána szannyászasramába lépnek. Tehát ők nem, ezt az északkeleti sétát ezt nem iktatják be a végén az életükben. És akkor hogyan lehet valaki szannyászi? Hogyan lehet valaki szannyászi? Egy brámanából hogyan lehet szannyászi? Manu szerint úgy lehet szannyászi, akkor lehet szannyászi, hogyha a három adósságát törlesztettek. Mert mindenkinek, aki megszületik az anyagi világban, három adóssága van, és addig valaki nem mondhat le a világról teljes mértékben, ami ugye a szannyásznak a jellemzője, amíg ezt a három adósságát nem törlesztette. És az a három adósság pedig adósság az ősatyák felé, adósság a félistenek felé, és adósság az ácsárják a szentek felé, akik átadják nekünk a tudást. És hogyan kell ezeket törleszteni? Hát az ősatyák felé való adósságot hogy kell törleszteni, ezt már beszéltünk róla, úgyhogy az ember fiat nemz. És ez a fiú majd el fogja végezni a sráfa szertartásokat, vagyis az ősatyáknak végzett felajánlásokat folyamatosan, és ezzel táplálja őt is, őt magát is, az apját is, meg a többi ősatyát is. És akkor ugye ez egy állandó aggodalom tárgya a védikus kultúrában, hogy legyen mindenkinek fia. És ez a lányokra nem vonatkozik, a lány az nem elég jó, abból a szempontból, hogy a lány átvegy egy másik gótrába. Tehát a gótrát, a vérvonalat azt a fiú viszi. És akkor mindenkinek kell, hogy legyen fia, kivéve a Nastiki Brahmacáriknak. Nastiki Brahmacárikra ez nem vonatkozik, ez a szabály, tehát nekik nem kell gondoskodni a fiúkról. Fiútodról. Akkor a második adósság, az a félistenekkel szembeni adósság, hiszen a félistenek nagyon sok mindenről gondoskodnak számunkra, ugye? Tehát ezt nem kell részletezni, minden dolgot, minden anyagi dolgot ők biztosítanak nekünk, és ezért áldozatokat kell végezni nekik cserébe. Ugye ezek a tűzáldozatok, amik a védikus kultúrában mindenkinek az életében benne vannak, minden dvidzsának az életében benne vannak. És akkor az ácsárják, a nagy szentek iránt hogyan kell teljesíteni az adósságot, úgyhogy az ember folyamatosan tanulmányozza a védákat, a szentírásokat. Tehát, hogy állandóan tanulmányozza a szentírásokat, ezzel törleszti az adósságát. És aki ezt csinálja, az alkalmas arra, hogy aztán szannyászásánába lépjen. Na most azt is mondja Manu, hogy itt igazából az ásramák közül a mindegyik, tehát hogyha valaki egy dvidzsa ezek közül a négy ásramák közül bármelyiket, akár csak egyet is sikeresen végrehajt, sikeresen elvégez, az már alkalmas arra, hogy eléri az élet célját. Tehát magyarán nem kell végigmenni mind a négy ásramán ahhoz, hogy valaki eléri az élet célját, de abban az ásramában, ameddig eljut, addig azt nagyon jól kell csinálnia. Tehát azt jól kell tennie. Magyarán egy brahmacsári is vissza tud menni a lelki világba. Nem kell, hogy grihasztha legyen, vagy vámprasztha, vagy szannyász legyen, hanem alkalmas arra, hogyha jól csinálja, hogy visszamenjen a lelki világba általa. De azt is elmondja, hogy igazából mindegyik ásrama az a grihasztha ásramából jön. Mondja, ne? Brahmacsári, a grihasztáknak a gyerekei, a grihasztákból lesznek vánaproszták, és a vánaprosztákból lesznek szannyászik. Tehát mindegyiknek a forrása a grihasztásrama, és nem csak, hogy mindegyiknek a forrása a grihasztásrama, hanem a grihasztásrama az, ami mindegyiket fenntartja. Mert senki más nem végez anyagi tevékenységet, fenntartó tevékenységet, csak a grihaszták. Tehát ők dolgoznak, ők tartják fel a családjukat, ők adományoznak, ők látnak vendégül mindenkit, ők, ugye? Tehát adományaikon keresztül ők tartják fel az összes többi varnát, vagy összes többi ásramát. Igaz? És éppen ezért ők a legfontosabbak. Ezt Manu egyértelműen teljes egyértelműséggel kijelenti, hogy az ásramák közül a grihasztha ásrama a legfontosabb. És ugye már is eszünkbe jut az, hogyha ismerjük az ISKCON-nak a történetét, hogy ez nem mindig volt egyértelmű. Még a kezdeti időkben, és Srila Prabhupádnak nagyon komoly oktatásban kellett részesíteni a baktákat arra vonatkozóan, hogy ugye ne gondolják azt, hogy ha valaki belelépett a grihasztha ásramába, akkor az elveszett, és akkor az beleesett az érzékkielégítés mélységes mély kutyába, és onnan soha az életben nem fog tudni kimászni. Ugye? És éppen ezért mindenki, aki grihasztha ásramában lép, vagy benne van, az elesett, és nem alkalmas arra, hogy vezesse a közösséget, mert arra csak a brahmacsárik és a szanyászik alkalmasak. Ugye ez volt a mozgalom kezdetén, és akkor Srila Prabhupád komoly erőfeszítést tett abba a leckében mindenhol, hogy ezt kijavítsa, hogy nem, ez nem így van, hogy a grihaszták azok nagyon is fontosak és nagyon is értékes részei a mozgalmunknak. Na most, hogyan éljük most a modern korban a válnaprasztha ásramát? Mit is jelent most a válnaprasztha ásram? Hát nyilvánvalóan nem fogunk elvonulni az erdőbe, mert elég gyorsan kivégeznének bennünket a különböző jóindulatú erdőlakók, ugye? Vagy más hasonló atrocitás élve bennünket. Tehát nem fogunk az erdőbe vonulni, hanem a lényegét fogjuk gyakorolni, a válnaprasztha ásram lényegét, ami micsoda? Az, hogy visszavonuljunk a családi élettől, elszakítsuk a családi ragaszkodásokat, és a testünkkel való azonosságunkat is próbáljuk meg feladni, és helyette koncentráljuk erőinket a szolgálatra, a tanulásra, az önmegvalósításra. Tehát, amikor valaki visszavonul, akkor azt megteheti úgy, hogy mondjuk kisebb lakásba költözik, amiben csak a minimális dolgok vannak, amik az önfenntartáshoz szükségesek. Ugye nem törekszik arra, hogy azt csinosítgassa, hogy még kényelmesebbé tegye. Tehát mindenre nem törekszik, mert nem bonyolódik bele soha többet semmilyen gazdasági tevékenységbe. Tehát ugye nem az artába és a kámába nem bonyolódik bele soha többet. Tehát megelégszik egy nagyon minimális kis körülménnyel lakással, és amit tesz, az a szolgálat. Tehát akkor szolgálatot vállal, és nem meditál máson, mint a szolgálaton, és tanulmányozza szabad idejében, tanulmányozza a szentírásokat, és prédikál. És a családjával a való kapcsolatát azt nem kell teljes mértékben felszámolnia, főleg, hogyha bakta a családja, bakta családról van szó, de nem arról szól az élete, hogy majd a fiának a gyerekei pesztrálja, hogy majd unokákat gondoz, hogy főz a családnak, hogy elmegy az óvodába a gyerekért. Tehát ez felejtős. Ezt nem csinálja. Tehát ezt egy bakta gyerek erre nem kényszerítheti a szüleit. Mert ha erre kényszeríti, az nem jó. Az nem jó, mert akkor a szülei nem fognak tudni megfelelően csinálni a válnaprasztha ásramot. Persze lehet, hogy valaki egy szülő, pontosan ez a célja, vagy ezt szeretné tenni, hogy a gyerek vagy az unokákkal együtt legyen, de az azt jelenti, hogy ő nem válnaprasztha. Hogy ő igazából nincsen benne a válnaprasztha ásramban. Ami lehetséges, mert nem kötelező mindenkinek válnaprasztha ásramba mennie, de a felső varmáknak, azoknak, főleg ugye a brámanáknak, és igazából a ksatriáknak is, nekik kötelező válnaprasztát venniük. De nem muszáj, tehát a mai korban sem muszáj válnaprasztaként élni. De ha egy baktának sem. De hogyha valaki megcélozza a szanyász ásramát, akkor nagyon célszerű, és grihasztha ásramából akar szanyászt venni, akkor ugye ez kikerülhetetlen dolog. És hogyha valaki igazából válnaprasztha akar lenni, akkor ezt tekintetbe kell venni a családjának. Tehát ezt figyelembe kell vennie, és erre úgy kell reagálni, hogy ezt megengedjék neki, úgymond. Tehát, hogy ezt lehetővé tegyék neki, ezt a dolgot, hogy ő válnaprasztha életet valóban gyakorolja. És akkor azt is szokták mondani, a védikus korban ez is volt, hogy a válnaprasztha ásram bevezető szakaszában valaki elkezdett zarándok helyekre járni, szent helyekre járni, Tehát ez is a védikus, vagy ez is a vámprasztalsannak a része, hogy zarándok helyekre jár valaki. Vagy egyenesen kiköltözik egy zarándok helyre, egy dámba, egy szentdámba elköltözik. Bár ez nem feltétlenül szükséges, hiszen minden szent, minden hely szent lesz azáltal, hogy gyakorlod az odaadó szolgálatot. Tehát nem szükséges, hogy egy külön kiköltözzél oda. Mert ugyanezt el tudod érni az otthonodban is, hogyha az egy templomként szolgál. És akkor már is látjuk, hogy amikor a nyugdíjasok utazgatnak, azzal töltik az életüket, hogy utazgatnak, az egy védikus eredeti szokás. Csak éppen nem a megfelelő célban teszik ezt. Amúgy jó, teljesen helyén való a dolog, csak hogyha a szent helyekre látogatnának, akkor az lenne igazából a megfelelő dolog számukra. Oké, én ennyit szerettem volna elmondani a mai témával, a vámprasztalsannával és a 12. fejezettel kapcsolatban. Ha valakinek van kérdése, akkor azt most felteheti. Igen?
Hát talán az a Szentírás értelmezési alapelvünk, hogy minden szó szerint fogadunk el. Amikor viszont erre a vallásra térünk rá, akkor általában ez a megközelítésünk, amivel egyetértek, hogy nem a részleteit, nem a szavait kell alkalmazni, hanem az elveit vagy a lényegét, de hogy lehet a sásztrával ezt elválasztani, akkor hogy mi az, amit szó szerint követünk, és mi az, ami csak a lényegét.
Teljesen lényegi a kérdés, és pont ez az aktualizálásának, a varnásom aktualizálásának, amiben most belevágtunk, ez a lényegi kérdés, ez a fő kérdése, hogy hogyan döntjük el egy szabályról, hogy mi a mögötte lévő elv, amit követnünk kell, és mi a részlet, amit nem feltétlenül kell követnünk, vagy megváltoztathatjuk. Tehát ez egy nagyon komoly intellektuális munka, és ugye, amikor Srila Prabhupádot a bakták erről kérdezték, főleg ugye Szatszvarupa Maharadzs volt az, aki erről sokat kérdezte, akkor azt mondta, hogy ahhoz, hogy eldöntsük ezt, hogy milyen szabályt kell követnünk, és hogyan kell követnünk, ahhoz intelligensnek kell lennünk. Ahhoz nagyon intelligensnek kell lennünk. Tehát az aktualizáláshoz nagyon nagy fokú intelligencia szükséges. Magyarán nem egy az egyben veszük át a szabályokat, mint ahogy ugye látok, hogy Srila Prabhupád is egy csomó szabályt megváltoztatott. Az elveket nem változtatjuk meg, vagy ő sem változtatta meg, de a részleteket, ahogy amilyen részleteken keresztül azt a szabályt gyakoroljuk, azt megváltoztatta. És hogyha szentírási referenciát akarunk ehhez, akkor már is itt van számunkra Manu, a Manu Samhita, és akkor Manu, ugye a szabályokat és az elveket kétféle, tehát ez a Yama-Niyama, ez a Yama-Niyama, az emlék, ezt általában a jogával kapcsolatban szoktuk felhozni, mert ugye a jogának, az Ashtanga jogában van az a nyolcféle Yama és Niyama. És akkor, amikor ezt tanulmányozunk, akkor látjuk, hogy a Yama az általában elveket jelent, a Niyama az meg inkább ilyen konkrét szabályokat jelent. És akkor ezt a jelentését viszi tovább Manu, és azt mondja, hogy az igazán bölcs ember a Yamát követi, és nem merül el túlzottan a Niyamában, a részletekben. Tehát mindig így intelligensen, mindig eldönti, igyekszik eldönteni, hogy mi az elv, a szabályban, amit feltétlenül követni kell, amit minden körülmények között követni kell, és mi a Niyama, mi a részlet, amit vagy követünk, vagy nem, körülményektől függően, de nem ragaszkodunk hozzá, hogyha nem tudjuk követni, mert valaki, aki a Niyamához ragaszkodik, miközben a Yamát nem végzi valójában, az nagyon rossz hatást fog elérni, és következő életében nem biztos, hogy emberi testet fog kapni, sőt, azt is mondja, hogy az, aki a Niyamához ragaszkodik, az valójában a Smarta Brahmana. Tehát a Smarta Brahmanákat jellemzi ez elsősorban, hogy ők a Niyamához ragaszkodnak, és fogalmuk sincs arról már, hogy mi a Yama mögötte, tehát mi a valódi elv. Tehát az a lényeg ennek a dolognak, hogy ez egy nagyon komoly munka lesz, ezt felépíteni, hogy az egyes védikus szabályok mögött mi az elv, és mi a részlet. És akkor ez egy komoly munka lesz, komoly kihívás lesz, és most ebbe kezdtünk bele. A Varnásom a bizottságban, ebbe kezdtünk bele az ásanákkal kapcsolatban. Igen?
Így általában is érdekel engem, Szentírás értelmezéssel kapcsolatban, hogy ebből a szempontból a vallással egy teljesen külön téma, amikor társadalmi tanításairól van szó a sásztrának, és ott ezt kell alkalmazni, és minden más szó szerint, vagy más területen is érvényes ez, hogy...
Ez minden, ez más területen is érvényes. Ez más területen, az elv és fészlet dolog, ez más területen is érvényes. Ez Srila Prabhupád más, a lelki élettel összefüggésben is mondja, nem csak a varnásramával, tehát az odaadó szolgálattal kapcsolatban is mondja. És akkor ezt Chaitanya Mahaprabhu úgy magyarázza el, mint a szvarupa és a tatastalaksant. Amikor, és ezt ugye az Úr Krisnával kapcsolatban, és különböző inkarnációival kapcsolatban mutatja be, hogy mi a szvarupa, az, ami az elsődleges tulajdon azonossága, ami nélkül nem létezik valami, és mi a tatasta, ami a részlet, tehát ami vagy van, vagy nincs. Tehát ezt, amikor Szanátana Gószváminak magyarázza el az inkarnációkat, ezzel vezeti be. És akkor mi is ezt próbáljuk, ezt az elvet próbáljuk majd kiterjeszteni, ezt a szvarupa lakshana és tatasta lakshana elvet, amikor megkeressük az egyes szabályoknak a szvarupáját, vagy egyes ásanáknak a szvarupáját és a tatastáját. De ez mindennel, ez mindenre, ez a szent életmód, ez mindenre érvényes. Más? Oké. Okay. Akkor Srila Prabhupádot ki,
csáj! Maharani Mataji, ki,
csáj!
Gaura Bhakta Vrinda, ki, csáj! Akkor ezt is bárki olvasni. Akkor tegnap a Sankirtan eredmények. Bhakta Jakabhi Benyamin, 5000 Vaksni.
Csak.
10 könyv. Bhakta Pászeri Marcel 5200 lakshmi 6 könyv.
Csak.
Bhakti Nagyesda 8000 lakshmi 5 könyv.
Csak.
Bhakta Rekecki Gábor 8500 lakshmi 6 könyv.
Csak.
Átmananda Prabhu 21500 lakshmi 11 könyv.
Csak.
Tarangini Mataji 35500 lakshmi 20 könyv. Mohan Prabhu 42000 lakshmi 27 könyv. Ananda Chaitanya Prabhu 48000 lakshmi 20 könyv. Összesen 173500 lakshmi és 105 könyv. Sankirtanya Gyaki Jaya. Csétanya
Csaritánika. Csétanya. Csétanya.